Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, nekem úgy tűnik, mintha már 1000 éve találkoztunk volna, pedig nem. 2 hete volt a legutóbbi adásunk, de hát azóta Krisztus feltámadt. Ugye? Valóban feltámadt. Alleluja! És nagy a mi örömünk. És eszembe jutott II. János Pál pápának az a pár mondata, vagy pár soros kis vers, amit aztán megzenésítettek, ugye, hogy ne féljetek, örüljetek, Krisztus győzelmesen feltámad. Hát, kedves hallgatóink, ennek a feltámadásnak az örömébe élünk, és ugye még jó néhány héten keresztül húsvéti időt élünk, és hát így megyünk el most zarándokolni. Talán emlékeznek még azok, akik rendszeresen hallgatják ezt az adást, hogy legutóbb Tarna Szent Márián voltunk, illetve oda készültünk, ahol egy nagyon-nagyon szép, nagyon régi templom vár bennünket. De megmondom őszintén, ma egy kicsit most ezt ott hagyjuk, és kicsit arrébb megyünk, mert nagyon remélem, hogy néhány héten belül tudunk beszélni azzal a plébános atyával, akinek a filiája Tarna Szent Mária, mégpedig a verbeléti plébános atyának filiája Tarna Szent Mária, de most nem tudott riportot vállalni a mai napon. Kérem, hogy imádkozzunk érte, és majd akkor, amikor már tudok vele beszélni, akkor elmeséli ő maga, hogy mi az, amit Tarna Szent Máriáról tudni lehet, kell, és van neki még egy másik gyönyörű temploma is, a feldebrői temploma, szintén egy nagyon régi kis ékszer darabja a templom építészetünknek. És hát lassan elindulunk tovább a Mária úton. Megmondom őszintén, hogy ez egy nehéz szakasz lesz, úgyhogy mindenki jól vegye föl a bakancsát, és készüljön föl, legyen ivóvíz nála, ugye, tessenek egy kicsit inni indulás előtt, aztán menet közben megállunk egy-egy fohászra, és akkor megint egy kicsit inni kell, mert ugye mindenki tudja azt, hogy ma egyre többször mondogatják, hogy bizony szükségünk van a több vízre. Ugye nem a több ivászatra, mert az egy kicsit mást jelent, hanem több vízre van szüksége a szervezetünknek, ami nagyon sok szempontból fontos. És hát így lassan-lassan fölkapaszkodva a hegyre, aztán leereszkedve, aztán megállva elérünk Eger Szólátra. Itt Eger Szóláton természetesen először a templomba köszönünk, ami tulajdonképpen 1734-ben épült már, és Nepomuki Szent János vértanú titulusát viseli ez az Eger Szóláti templom. De hát, ahogy ugye látjuk, most már lassan megismerkedünk a vidéki plébániák helyzetével. Látni fogjuk azt, hogy itt is a plébános atya nem Eger Szóláton van, hanem csak ellátja Eger Szólátot, mégpedig az Eger Szalóki plébánia látja el, Árvai Zoltán atya van itt. No, de hát visszatérve Eger Szólátra és a Nepomuki Szent János plébániára, illetve ennek a településnek a történetére térjünk egy kicsit vissza. Nagyon érdekes, hogy Eger Szólát ugye a Bükk alján terül el. Emlékeznek még a kedves hallgatók arra a kis verses történetre, amit olyan szívesen mondogattam, hogy Mátra alján falu szélén. Na most már a Bükk alján tartunk, úgyhogy bandukolunk tovább. És Bükk alján Egertől körülbelül 12 kilométerre nyugatra fekszik ez a Szólát, a Szóláti patak két partján. Hát ennek a kis községnek van egy saját patakja is, ami természetesen okoz örömet is, meg gondot is. mert ha hirtelen megárad, ugye akkor gondot okoz. Ha meg szépen folydogál, csörgedezik, akkor nagyon örülnek neki a kisközség lakói. Ahogy mondtam, ugye Mátrából jövünk, és most már itt a Bükkalján tartunk, tehát van egy olyan, hogy Prédahegy és Farkashegy, ugye a farkas meg az ő prédája, és ennek a tövében fekszik ez a kis település. A lakossága körülbelül 1100 fő. A községben nagyon érdekes, hogy több nemesi kúria és udvarház is épült annak idején. A 19. század első felében építette az Andreászky család, az Egri útból nyíló pincesor végén a falu fölött szabadon álló földszintes klasszicista stílusú kúriáját. Tehát ez az Andreászky kúria. Aztán van egy Szórád kúria is a főutcán. A Csernus, korábban Csernus, jelenleg Brezovai kastély a főutca 62 szám alatt van. A kastély tulajdonképpen Csernus Sándor építette 1773-ban, szintén klasszicista stílusban. A Brezovai kastély jelenleg magántulajdonban van, és szállóként üzemel. Egerszólád középkori templomának romjai, mely alsó szóláton állt, az 1829-es adatok még említik. A település jelenleg is álló római katolikus templomát, melynek, ahogy említettem már, Nepomuki Szent János a titulusa, 1734-ben kezdte építetni özvegy Farkas Istvánné, helyi földes úr felesége. A településen két műemléki oltalom alatt álló szobor is található, melyek a bükkaljai kőértékek szép példái. Az egyik az Egri út 13-as szám előtt, régi temetődomb lábánál kőoszlopon álló, a Szent Háromságot ábrázoló, a másik a főút 44 szám alatt előtt álló pedig késő barokk Nepomuki Szent János szobor. Nagyon szép népi építészetet emlékeit őrző régi lakóházak is vannak ezen a településen. A lakóházak mindegyike tornácos, úgynevezett kontyolt tetővel épült, jellemző erre a vidékre. És nem csak építészeti érdekességei vannak ennek az Egerszólátnak, hanem hogy a környéken más településen is bizony szőlők között érünk el ide Egerszólátra, és hát az egerszóláti olasz rizling bizony nagyon híres, világhíre tett szert, és ma is telepítenek még szőlőket, mégpedig az egri bikavér alapjául szolgáló kékfajták kezdenek itt tért nyerni. És természetesen, ahogy egy ilyen patinás borkultúrájú helyiséghez illik, régi borospincék és új pince sorokat is megtekinthet a látogató. A régi borospincék két csoportban helyezkednek el az Egri úton, itt többszintű pincék vannak, és attól északra a Boros utcában, ahol egy a török időkből származó pince is található. Az új pincesor az Árpád úti tó mellett épült a 80-as években. 19 pince nagyon szép látványt nyújt az ide ellátogatóknak, mivel az erdő szélén lévő láncként felfűzött pincék egységes kialakításúak. Egerszólát még arról is nevezetes, hogy a szóláti patakot felduzzasztották, és van egy tó, tehát Egerszóláti tó, amelynek növény- és állatvilága jelentős természetvédelmi értéket képvisel. A település története tulajdonképpen ott nyilván, hogy nagyon régóta lakott terület, ez nem is kétséges, de az írásban okleveles említése 1248-ból származik Zoflák néven. És akkor, most, hogy egy kicsit még elgondolkozzunk itt a korábban hallottakról, egy kis zenével üdítsük fel a lelkünket, és azt hiszem, hogy egy fohászt is közben el lehet mondani. Kedves hallgatóink, ma jó volt hallgatni ezt a Mária éneket, és közben eszembe jutott, hogy jaj, hát holnap már május 1-e van, és május hónap kezdődik, ami ugye a szűzanya hónapja, és ilyenkor még többet igyekszünk a szűzanyát dicsérni és köszönteni, hiszen ugye ő az égi édesanyánk, és hát ugye május 1. vasárnapja, ugye anyák napja lesz, nem felejti el senki megköszönni a Jóistennek az édesanyját. No, tehát ez a bizonyos eger szólát, ami Zovlák néven említették először 1248-ban, 1412 és 1447 között, tehát a 15. század közepe tájékán Alsó Zolát és Felső Zolát falurészekként említik, tehát kettőt, de természetesen, ahogy nagyon sok más falu is, az 1552-es török ostrom alkalmával bizony elpusztulnak ezek a falurészek, és csak 1699 körül kezd újra benépesülni Felső Szólát, de Alsó Szólát továbbra is néptelen pusztai birtok marad. A település birtokosai a 18. század végétől Szerémi, Bertóti, Hügyei, Farkas, később Szabó, Csernus, Adics, Vecsei, Mocsári családok voltak. Elég gyakran változtak itt a tulajdonosok, úgy tűnik. Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül az idegenforgalmi tevékenység, ugye, tehát a borászat, és az idegenforgalom az, ami igazából ma a településnek jövőt jelent. A Brezovai kastélyban, ahogy már említettem, szálláshelyek lettek kialakítva, és itt bor, lovas, vadász, kerékpáros, vár és gyógyturizmus igyekszenek élénkíteni, hiszen ugye a környéken van, a közelben van eger szalók is, ahova elindulunk lassan. Búcsút veszünk Eger Szólától, és hát egy nagy levegőt veszünk, és újból neki indulunk hegynek, völgynek, és eljutunk Eger Szólátra. Eger Szalókra, bocsánat, Eger Szalókra. Ugye annyira hasonlít egymásra a két név, hogy bocsássák meg, hogyha időnként ezt eltévesztem, pedig nem ugyanaz a település. No, tehát a falunak az első temploma a 12. században épült, a török idők előtt. Egy 1248-ból származó okiratban található már említés a Zoluki egyházról, tehát Szalóki egyházról, habár egyes okiratok csak 1470-től, majd 1509-ből említik a boldogságos Szűz Mária templomát. Ez a templom a török megszállás ideje alatt, mint annyi más, megsemmisült. Először Eszterházy Pál Nádor Mennyei Korona című munkájában az 1600-as években említi Egerszalókot, ahol egy tölgyfán tiszteletetett ősidőktől fogva a boldogságos Szűz Máriának ékesen írott képe, ölében tartva a keresztfálon letétetett megváltónk szent testét. A kép inspirálója egy vakleány csodálatos gyógyulása volt, amit több, az orvostudomány számára kezelhetetlen betegség csodálatos gyógyulása is megelőzött. A vak kislány gyógyulásának híre kelt, s Egerszalók a gyógyulásra vágyók zarándokló helye lett. Ugye, ha úgy visszagondol az ember a különböző zarándok helyekre, ez nagyon gyakran előfordult, hogy így alakult ki egy-egy zarándok hely, hogy ott valami rendkívüli gyógyulás történt. 1755-ben Barkóczi Ferenc egri püspök elrendelte a csodálatos gyógyulások hitelességének megállapítását. A vizsgálatot három egri kanonok folytatta le. A vizsgálat eredményeképp megállapították, hogy valóban sok beteg meggyógyult. Erről a templomban elhelyezett ezüst és réz fogadalmi tárgyak, továbbá mangók és botok sokasága is tanúskodik. 1760-ban 12. Kelemen pápa örök időkre három búcsút is engedélyezett Egerszalóknak. 1953-ban Czapit Gyula hivatalosan is kegyhelynek nyilvánította az egerszalóki templomot. A mai templomot a világhírű Giovanni Battista Carlone olasz építőművész tervei szerint építették fel 1738-ban barokk stílusban. A világháborús dúlások következményeként 1949-ben újjá kellett építeni a templomot. És a harangtorony majdnem 30 évnyi késéssel készült el. A szembe miséző oltár 1973-ban készült el. A plébánia épülete szintén barokk stílusban épült a 19. század elején. Nagyon szép tornácos épület, érdemes akár az interneten is rákeresni, ugye Egerszalók plébánia, és ott lehet látni a templomról is képeket, és a plébániáról is, de hát természetesen a legigazibb, ugye, hogyha az ember el tud oda menni, és meg tudja nézni. Nem muszáj végig gyalogolni azt a sok-sok kilométert, amit mi megtettünk itt a Mária úton, lehet busszal is oda eljutni, de hát aki nem tud eljutni, az pedig itt a Mária Rádióban hallhatja ezeket az ismertetéseket. Tehát a kegyképre visszatérve, a templomban a tabernákulum fölött látható a kegykép, és ahogy említettem, a fájdalmas üzenyát ábrázolja ölében a keresztről levett szent fiával. A kegykép minimum 300 éves, Szűz Mária névjelével díszített keretét Eszterházy Károly egri püspök készítette 1786-ban. És ahogy említettem, három búcsút is engedélyezett ide 12. Kelemen pápa, miután ez egy nagyon kedvelt búcsújáróhely is volt, azt írja a híradás, hogy egykoron a főpapok, püspökök, de a királyi család rokonai is szívesen zarándokoltak el az egerszalóki kegyhelyhez. Napjainkban is sokan látogatnak el az egerszalóki templomhoz, főleg a búcsuk és a júliusonként megrendezett lelki gyakorlat keretében. A három búcsú, gyümölcsoltó boldogasszony napja, ugye március 25-e, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe júli 16, és Kis Boldogasszony napján szeptember 8-án. És arról, amire a Mária Rádiós időről időre hírt ad, ugye Egerszalókon ifjúsági találkozót is rendeznek, és lelki gyakorlatot. és hát ugye Kerényi Lajos atya ennek a nagy ikonikus alakja. Tehát Egerszalók. Na most még egy kicsit itt bolyongjunk Egerszalókon, hogy lássuk, hogy mi is van itt. Tehát, ahogy korábban is említettem, az egerszalóki plébánia látja el Egerszólátot is. És hát itt a környéken ugye a borturizmus is nagyon jelentős, és a gyógyfürdő. Egerszalóki gyógyfürdő is nagyon-nagyon híres. És ahogy említettem már, ugye az egerszóláti és az egerszalóki olasz rizling is nagyon fontos és népszerű. Azt még nem említettem Egerszólátnál, hogy ott van egy olasz rizling borlovag rend is, és hát ugye nagyon fontos megélhetési forrása ez a településnek, és nagyon szépek ezek a pincék, amik ott vannak, amik a riolit tufába vannak bevájva, és hát ideálisak ugye a bor tárolására ez a riolit tufába bevájt pincék, ezeknek a hőmérséklete olyan, ami ideálisan megfelel a bor tárolásának. No, tehát akkor most Egerszalókon vagyunk már, ahol a nagyon szép és régi templomot megnéztük, és megnéztük a kegyképet, és imádkoztunk is egyet, és egy éneket is meghallgatunk. Kedves hallgatóink, jó volt hallgatni ezt a Mária éneket, meg is pihentünk a hűvös templomban, imádkoztunk is egy üdvözlégy Máriát, és elindulunk megint egy kicsit körülnézni Egerszalókon. Ugye tudjuk azt már, hogy itt is nagyon, ez is annak a bortermelő vidéknek a része, amiről ugye szó volt, és hát egerszalóki olasz rizling is nagyon finom. Ezen a környéken azért termesztenek olasz rizling fajtát, ezt olvastam itt az egyik híradásba, mert hogy itt olyan a talajadottság és a környezeti adottságok, hogy egy nagyon különlegesen ilyen rezeda illatú utóérzete van ennek az olasz rizlingnek, ami máshol nincs meg Magyarországon, csak az itt termelt olasz rizlingnek. Nagyon érdekes ez is. No, és aztán itt Egerszalókon vannak, ugye ahogy említettem, hogy Egerszóláton is hegybe vájt pincék vannak, de Egerszalókon pedig barlanglakások vannak. Ami egészen érdekes, hogy a 19. század közepén még 33 barlanglakásban laktak, sőt, van olyan is, amelyikben még a 60-as években is éltek, laktak, sőt, van olyan, amit ma is használnak, például nyári konyhának. A Egerszalókon a Sáfrány utca az, amelyik őrzi az összefüggő barlangházak sorát, és így a környék helytörténeti építészeti emlékeit, a paraszti kultúra letűnt hagyományait, ránk maradt tárgyi darabjait. Azok, akik ugye helyreállították a Norvég Civil Alapítvány támogatásával ezeket a barlanglakásokat, igyekeztek összeszedni olyan tárgyakat, amelyeket a korhű tárgyakat, amelyeket itt még meg lehetett találni, és amit annak idején azok az emberek használtak, akik ugye itt laktak ezekben a bizonyos barlanglakásokban. Nagyon érdekes, egy Mednyánszky Miklós Magyarországi Barlanglakások című könyvéből hadd olvassak föl egy idézetet, aminek az udvaron kellene fedél, annak a partba vágtak üreget. Befaragták a fáskamrát, a szerszámost, a lakhelyet, a jószágok ólait. Praktikusságot követve, közelebb a sütésfőzést szolgáló likat, mellette kisebb helyiséget, a többet érő állatok helyét, majd a legtávolabb, a kellemetlen szagot árasztó disznók és nagyobb állatok helyiségeit alakították ki. Gazdasági céllal is hoztak létre ilyen hajlékokat, például Egerszalókon az egykori uradalmi ökörisztáló vagy juhodály. Szalókon több helyen az anyakőből faragott oszlopok is találhatók, amelyek elkészítése már komoly szakértelmet igényelt. Berendezésük nem különbözött, mármint a barlanglakások berendezése nem különbözött a vidéki rendes házakétól. Tehát egy nagyon izgalmas és múlt megőrző törekvés van itt Egerszalókon. Próbálják ugye a folklort, a múlt hagyományait megőrizni, éren tartani, megismertetni az új generációkkal. Kézműves helyeket alakítottak ki, sőt népi kézművességet oktató termek is vannak, aztán borbemutató termek, közösségi kertek, népi játszótér, tehát nagyon-nagyon sok minden érdekes és szép dolog van. És hát itt a barlanglakások közelében a Sáfránykert, ahonnan mesés kilátás nyílik Egerszalókra és magára a gyógyvizek völgyére. Az ide látogatók szinte időutazáson vehetnek részt, visszatekinthetnek egészen a kőzetek kialakulásáig, valamint megismerkedhetnek a barlanglakások részleteivel, kialakulásával. Tehát nagyon izgalmas környék ez az Egerszalók, és hát ha elfáradtunk nagyon a túrában, ugye a zarándokutunkban, akkor itt meg is pihenhetünk egy panzióban vagy egy szállodában, és bizony kurálhatjuk megfáradt végtagjainkat a gyógyfürdőben. De hát azért nem maradunk itt nagyon sokáig, de még azért azt elmondom, hogy az egerszalóki Szűz Mária szent neve plébánia, innen látják el egyik filiáját, Demjént, ahol páduai Szent Antal plébánia van, vagy templom van, és oldalagosan ellátják Eger szólátot is, amelyikről részletesen beszéltünk, a nepomuki Szent János vértanú plébániát. És akkor itt jó alaposan kipihenve magunkat, indulunk lassan tovább az úton, mégpedig Eger felé. Hát Eger városa azt hiszem, hogy minnyájunk számára ismerős, ha nem is ténylegesen nem is jártunk ott, bár azt hiszem, hogy az iskolás korosztályt minden iskola elviszi látni az egri csillagok színterét és az egri hősök küzdelmének színterét. Hát mi is most oda ballagunk, oda sétálunk, és természetesen először az Egernek a jellegzetessége, ugye a nagy bazilika, a nagy székesegyház. Hát a buszunk is, ha busszal mentünk, ott áll meg a székesegyház fölött, kiszállunk a buszból, és lesétálunk a székesegyházhoz. tisztelettel térdet hajtva köszönünk, és leülünk egy kicsit imádkozni, hiszen ez a Szent Mihály és Szent János főszékes egyház, amely az Egri főegyház megyének katedrálisa, Magyarország egyik legnagyobb temploma. 1831 és 1836 között épült, Híd József tervei alapján klasszicista stílusban. A Pirkertélen áll, délfelől a Törvényház utca, keletfelől az Eszterházi tér határolja. 55 méter magas tornyaival ez a város második, Heves megye harmadik legmagasabb épülete. A kupola magassága 137 méter. Érdekes, hogy a helyén már a középkortól templom állt, amely a török idő alatt mecsetként funkcionált. Ezt az 1820-as években lebontották, és 1827-ben nevezték ki egri érseknek Pirker János Lászlót. Pirker szándéka az volt, hogy méltó érseki székesegyházat építessen Egernek. A városba érkezése óta foglalkoztatta az építés gondolata, mert, mint fogalmazott, az egri érseki templom alig különbözött egy falusi templomtól. 1831. február 2-án Híd József termei alapján elkezdődött az egri bazilika építése, és ezzel nekünk viszont a mai találkozásunk lassan véget ér, hiszen már kevesebb, mint egy perc van hátra a műsoridőből, úgyhogy szeretettel elköszönök a kedves hallgatónktól. Ma egy kemény, emelkedőkben és lejtőkben igen gazdag zarándoklatunk volt, Eger Szólát, Eger Szalók, és végül is megérkeztünk Egerbe. Hát itt aztán majd bőven elintézünk, mert rengeteg látnivaló van, és addig is pihenjenek, két hét múlva találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Quirin Károlyné, Mándi Ágnest hallották.
Ó, Mária, Jézus anyja, esedesz híveidért a te magyar